Kedves testvérek, a római levélből olvasok egy szakaszt, nem az alapigét, hanem azt a kérdéskört, amellyel zűrzavaros és egyre több, amint az imádságban is utaltál rá, egyre több nehézséggel és bajjal teljes korunkban nagyon a homlokterünkben kell tartani. Ez az ígéret a római levél 8. fejezet 28. és 30. versében a következőképpen hangzik. Római levél 8. fejezet 28. és 30. versei. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, számukra minden együtt munkálkodik a jóra, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Akiket pedig előre elrendelt, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat végül meg is dicsőítette. Kedves testvérek, a megváltási tervben az Isten szándéka, ahogy haladunk a vég felé, egyre nyilvánvalóbb. Pál apostolnak ezek a gondolatai ma sokkal többet kell, hogy jelentsenek nekünk, mint a régieknek évszázadokkal ezelőtt. Ahogy kibontakozik a földön egyrészt a válság, a végidőbe torkolló korunkban az Isten egyre inkább meg szeretné valósítani az ő eredeti tervét, ami nem más, hogy a körülmények is javunkra formálódnak. Ugye emlékeztek, József azt mondja a testvéreinek, hogy ti gonosz találtatok gondolni, Isten pedig jóra találta fordítani. És miközben az Istennek ez a terve előre halad, az elhívottak egyre inkább tudatában lesznek annak az elhívásnak, ami az Isten terve. Elrendelt, elhívott, megigazított, megdicsőített. Tehát tulajdonképpen nekünk egyre inkább együtt munkálkodóvá kell válnunk az Istennel az ő terveiben. Én a mai alkalommal a 107. Zsoltár alapján szeretnék veletek gyakorlati oldalról gondolkozni arról, hogy ez egy létösszegző zsoltár, hogy a zsoltáros hogy összegzi azokat a körülményeket, helyzeteket, katasztrófákat akár, ami akkor is volt és ma is kibontakozik, amelyeket az Isten tudott előre, mi nem, de ő igen, amelyet beszerkezt az ő tervébe, hogy együtt munkálkodjon a jóra, és hogy végül ez a folyamat a megismeréstől, a részesítésen át, a megdicsőítésig kibontakozzon. A zsoltár egy bevezetéssel kezdődik, a 107-es zsoltár, javaslom, hogy húzzatok egy vonalat az első három vers után. Ez a három vers a következőképpen szól, mint egy bevezetés. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ezt mondják az Úr megváltottai, akiket megváltott a szorongató kezéből, akiket összegyűjtött a különböző földekről, napkelet, napnyugat, észak és a tenger felől. Költői könyv a zsoltár, a költői eszközökkel azonban nagyon világos tájékozódási pontjaink, azonosításaink vannak arra nézve, lehetnek arra nézve, hogy ezt a létösszegző zsoltárt, ezt az életutakat összegző zsoltárt milyen szempontból is ragadjuk meg bevezetésképpen. Az első szempont, amire fel kell figyelnünk, hogy az Úr megváltottainak énekéről van szó. Második vers, az Úr megváltottainak éneke, ezt mondják, akik megmenekülnek a szorongattatásból. Ez már gyanús lehet nekünk, ez a megváltottak éneke kifejezés, ugye a Egyiptomból való kivonulás hála éneke. Jelenések könyvében az üdvözültek hála énekét már gyanút foghatunk. És a harmadik versben a kifejezés, hogy az összegyűjtöttek énekéről van szó, akik a különböző földekről és az égtájak felől lettek összegyűjtve. Hát ugye ez már lefoglalt kifejezés, ez a megkerülhetetlen, túl sok véletlen, ahogy szokták mondani. Tehát a hála, a visszatekintés tapasztalata, az ég négy sarka felől összegyűjtöttek hála éneke, és a megváltottak éneke, amit az Úrnak mondanak el. Ugye hát ez egyértelmű, ez a Zsoltár szemszög, ez egy profétikus mondat tehát, arra nézve, hogy ezt a tapasztalatot fogják énekelni az üdvözültek. A perspektíve tehát nagyon speciális, visszatekint a Zsoltár hála éneke, azoknak a visszatekintése, akik a földről összegyűjtve célhoz érkeztek, és visszatekintenek hálákat adni azért, ami velük történt. Tudjátok, a múlt, a történelem miért van nekünk megíratva. Azt mondja a híres pálapostoli összegzés, hogy megirattak pedig ezek a mi tanulságunkra, akikhez az idők vége elérkezett. A történészek pedig úgy mondják, mindenféle bibliai kinyatkoztatás nélkül, hogy az a nemzet, amely nem tanul a maga múltjából, arra lesz ítélve, hogy megismételje azt. Mit kell nekünk ma üdvösség előtt, hálaének előtt, még javában a földi zűrzavarban gondolkoznunk, miért kell nekünk gondolkoznunk ma az üdvözültek hálaénekéről? Ez a mi bevezető kérdésünk. Mit kell nekünk ma megértenünk abból, hogy miért fognak a mennyben ők hálát adni? A mondat így szól, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Az üdvözültek hálaének középpontjában az Isten értük való munkálkodása van. Az Isten kitartó értük való munkálkodása van. Ugye tudjuk, hogy ez a hebraizmus, hogy örökké való az ő kegyelme, nem azzal az olcsó kegyelemmel magyarázandó, ahogy ma általában az ökumenikus teológia magyarázza. Mert hiszen ennek a kegyelemnek azért van vége, mert az ember, ha megkeményedik, ha az ember szíve túlzottan sokszor a lehetőséggel makacsul ellenkezik, akkor Jézus már csak sírva mondhatja Jeruzsálem felett, hogy hányszor akartalak egybegyűjteni, és te nem akartad. Az Isten a makacsul ellenkező, akár saját népét is, el fogja engedni a maga útjára, mint ahogy Júdást kénytelen volt elengedni, de előtte mindent megtett érte. Ez az örökké való kegyelem tehát az Isten terve, amely mindenkit megszólít, amely elmegy nem csak 7, hanem 7x7 és 70x7 lépésre is, és mérföldre, és ennek az eredményeképpen lesznek, akik megváltoznak, és elénekelhetik ezt a hála éneket, és ennek ellenére lesznek olyanok, akik nem változnak meg, és megkeményednek. Ez a bevezetés tehát, ez mint egy kijelöli a perspektíváját annak a vizsgálatnak, ahogy olvassuk tovább a Zsoltárt. A következő szakasz minden átmenet nélkül a 4-es verstől 9. versig egy konkrét önálló kis gondolat, és szeretném, ha meglátnátok, hogy egy pillanatkép, egy költői kép, hogy egy csoport honnan jön. Egy csoportnak az összegzése, hogy mit élt át. 4-es verstől. Bújdostak a pusztában, a sivatagban, lakó város felé utat nem találtak. Éhesek, szomjasak voltak, lelkük elepett bennük. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban, és sanyarúságukból megmenti őket, és vezeti őket egyenes útra, hogy lakóvároshoz juthassanak. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért, hogy megelégíti a szomjúhozó lelket, és az éhező lelket betölti jóval. A kép, amelyel tehát egy szimbolikus, egy költői könyv indul, amit természetesen nem szó szerint kell értelmeznünk, az életérzés, amit megfogalmaz, a puszta, a sivatag, a pusztai vándor, aki halad az útján, és egyszer csak mit jelent ez a kifejezés, hogy lakóváros felé utat nem talál, mai szóval eltéved. Bújdos a pusztában, a sivatagban, éhes, szomjas, 5. vers, és a kulcs, hogy itt nem természetesen nem egy eltévedt vándorról, kereskedőről, vagy bárki utasról van szó, hanem átvitt értelmű a Zsoltár tanulsága, lelke is elepett benne. A Zsoltáros egy olyan életérzéshez eljutott embercsoporttal kezd, akik az életútjuk világos, hogy ez az életút, világos, hogy az életpálya, és egy ponton az útját elvétő, útját nem találó, és tulajdonképpen megelégedetlen ember életérzését hozza elő. Szeretném a figyelmeteket felhívni arra, hogy sokszor az Isten a körülményeket mérengedi meg, a nehéz körülményeket mérengedi meg, hogy kérdéseket tegyünk fel. Ez a nehéz körülmény arra utal, hogy lesznek üdvözültek, akik életüket szakaszáig eljutnak, és azt mondják, hogy nem tudom, miért élek, életcélt keresek, elvétettem az utamat, lelke elepedt benne. És itt van a Zsoltárnak a refrénye, ez a 6. vers, amit megjelölhettek a következő szakaszban, a 13. vers szó szerint, a 3. szakaszban a 19. vers, ugyanez a refrény szó szerint ismétlődik, a 4. szakaszban a 28. vers, ugyanez az élet kiáltás, életérzés ismétlődik, de az Úrhoz kiáltának szorultságukban, és sanyarúságukból megmenté őket. A megváltási terv tehát úgy működik az ő esetükben, hogy az élet cél szempontjából céltalan ember kiált és keres. És ekkor válik alkalmassá, hogy megoldást találjon. A költői eszköz így fogalmaz, a Zsoltár így fogalmaz ihletetten, és vezeti őket egyenes útra, hogy lakóvároshoz juthassanak. Testvérek, tekintsetek így a válságokra, a gazdasági instabilitásra. Itt van egy újabb háború a nyakunkon. Annak ki tudja még hány következménye van globálisan. Ökológiai dolgok, nagyon-nagyon sok minden. Amikor a megszokott életpályáink nem működnek, az Isten azt tudja előre. Mi nem tudjuk. És megengedi azért, hogy egyszer csak a megrekedt ember kiáltson az Istenhez szorultságában. Van egy barátom, aki valamikor egyidősek vagyunk, azt tervezte, hogy majd ott a Balaton felvidéken, ahogy az öreg mestere is, majd ő dolgozni fog tovább. Igen, ám de a rendszerváltás felborította, talán többen tudnátok az életkor szerint erről beszélni, a megszokott életpálya modellt, hogy valaki egy helyen 30-40 évig nyugodtan, kiszámíthatóan dolgozik, és onnan nyugdíjba megy. És az élet első krízisét számára ez a körülményváltozás okozta. A Zsoltár tehát nagyon jól ismeri ezt az életérzést, és úgy helyezi át a perspektívánkat, hogy amikor a tehetetlenségig, a megszokott életpálya folytatásáig eljut bárki közülünk, vagy a világból bárki, akkor kerül abba a helyzetbe, hogy segítségre szorul, segítséget elfogad és kér, és az Isten egyenes útra vezetheti őket. 8. vers, a tanulmányban beszélgettünk a háláról. Ekkor következhet és következik a hála, hogy adjanak hálát az Úrnak. Hát, hogyha eltévedtünk, és valaki egyenes útra vezet, akkor valóban hálásak leszünk. Ha az éjszaka közepén ott vagyunk defektel, és valaki segít, akkor valóban hálásak leszünk. 9. vers, megelégíti a szomjúhozó lelket, és az éhező lelket betölti jóval. Testvérek, a világban nagyon sok embertársunk van még, akik a kinyilatkoztatást lehet, hogy nem, vagy részben ismerik. És el kell jussanak a megszokott életpályái kudarcához, hogy valami újat keressenek. Azt olvassuk, hogy Ellen White így fogalmaz, hogy Isten népenek tudnia kell, hogy nagyon-nagyon sok ember van még kint, csak Isten népen nem alkalmas, hogy megszólíthassa őket. Hogyha mi ezek az isteni gondviselésnek az útjában egyre jobban és jobban elmélyedünk, akkor észre fogjuk venni a megrekedt embertársaink sokaságát, hiszen a világ változik, instabillá változott, és ez a lehetőség fog sokakat új útra segíteni. Ez a lehetőség, az ő kudarcuk lesz alkalmas arra, hogyha elfogadnak, hogy egyenes útra találjanak. Ettől fognak hálások lenni, 8. vers, és megelégszik a szomjúhozó és éhező lelkük jóval. Az első csoportát azt mondhatjuk, hogy az életpályájukon megrekedt élethivatásukban, életútjukban megrekedt embertársak egy tapasztalatáról szól, akik egy ponton az Isten gondviselét ismerik meg, Isten gondviselését ismerik meg, egyenes útra célhoz, nem csak földi, hanem mennyei perspektívához képest egyenes útra jutnak, békességre és hálára, és az egykor elégedetlen lelkük megelégedetté válik. Békességük lesz. A második csoport egy újabb ember csoport tapasztalatával foglalkozik. Kíváncsi vagyok, hogy tudjátok ezt összegezni. Tehát a 9. vers végén húzhatjuk a vonalunkat, és a második embercsoport, az üdvözültek csoportjának egy újabb története. Akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, megkötöztetve nyomorúsággal, vassal, mert ellenszegültek az Isten beszédének, a felséges tanácsát megutálták, azért megalázta az ő szívüket nyomorúsággal, elestek, és nem volt segítségük. Látjátok, itt már teljesen más embercsoportról van szó. Mi a kulcs az azonosításban? A 11. vers. Olyanokról beszél, akik életük első szakaszán bár ismerték előbb a kinyilatkoztatást, Isten beszédét, de az ahhoz való viszonyuk úgy indul, hogy ellenszegültek az Isten beszédének. Tehát amíg az első csoportnál azt mondhatjuk, hogy lehet, hogy akár az Isten beszédét sem ismerték, kinyilatkoztatást nem ismerők is lehettek, itt nyilvánvalóan önökről van szó, akik ismerték az Istent, de az életük egy darabig az Istennel való ellenkezéssel indult. Mivel folytatódik ez az életérzés? Eljutnak odáig a 10. vers szerint, hogy sötétségben vannak, halál árnyékában, és megkötözöttségig. A szenvedélyek világában nem kell nektek mondjam, hogy mi az, hogy megkötözöttség, ugye? A kényszerek, betegségei, az addikciók, a függőségek, ahol az ember a saját testének a rabjává válik, elvonási tünetei lehetnek, ezt nem kell mondani. Kedves testvérek, az üdvözültek között lesznek olyanok, akik kinyilatkoztatás ismerőként előbb tagadók voltak, ellenszegülők voltak, nyilvánvalóan kinyilatkoztatott dolgoknak, és erre az ellenszegülésre az Isten időt adott. Gyorsan visszacsatolok a bevezető versünkhöz, az alapgondolathoz. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké van az ő kegyelme. Ti hogy viselitek a kinyilatkoztatást ismerő testvéreitek makacs ellenkezését? Én azt gondolom, hogy nekünk sokkal hamarabb szakad el a cérna, és azt gondoljuk, hogy a makacs ellenkezést egy újabb érvel, rossz esetben ugyanannak az érnek a 22-szeri ismételésével mi meg tudjuk törni. Testvérek, ez nem így működik. A kinyilatkoztatás ismerők makacs ellenkezését Isten megengedi, csak zárójelben jegyzem meg nektek, én nem tudom elfelejteni, Ellen White 1889-ben írja testvéreinek, hogy ez volt a legszívósabb, legmakacsabb és legkonokabb ellenkezés, amelyet valaha is átéltem, írja. Miért ad Isten erre az ellenkezésre időt a saját kinyilatkoztatás ismerő népénél is? Hogy végül sötétségbe jussanak az ellenkezők, megkötözöttségig jussanak el, és a vassal való megkötözöttség az azt mutatja, hogy kényszerpályákra lehetetlen kitörni. A 12. vers azt mondja, megalázta a szívüket nyomorúsággal, elestek, és nem volt segítségük. A kinyilatkoztatás ismerete nem jelenti azt, hogy járunk Istennel, testvérek. Tanítások ismerete nem jelenti azt, a törvény alatti magatartást, tehát ismeret, és nem elrejtettség. Nem jelenti azt, hogy tudunk járni vele. Ez az oka a 12. versnek, hogy elestek és nem volt segítségük. És itt jön a Zsoltár sarokpontja, a fordulópont. Úrhoz kiáltottak szorultságukban, sajnálóságukból kiszabadítál őket. Van egy pont, amikor egy vallásos embernek is szembe kell néznie azzal, hogy megrekedt az élete. A kinyilatkoztatás ismerő is kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem csaphatja be magát és másokat, mert hogy olyan szintig eljutott. Hogy ez kinél hol lesz, ezt nem tudjuk, az Isten ezért ad időt, ezért nem a mi kezünkben van a megváltási terv, de erre az Isten időt ad. Mi a változás útja? 14-es vers, ugye 13-as vers az Úrhoz kiáltának, ez egy feltétel, a segítségül hívás. Kihozzá őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket leszaggatá, 14-es vers. 16-os vers, összetörő az érckapukat és a vazzárakat letördeli. Vagyis testvérek, ha az ószövetségi zsidó népet nézzük, megengedi Isten, hogy hamis szövetségekbe meneküljön az ő népe, pedig mondta neki Isten, hogy ne tegye? Megengedi a babiloni fogságot, hogy szó szerinti fogságokba eljussanak? Megengedi a szétszoratásukat? Igen. Ezek mind azok az eszközök, amelyeken keresztül végül aztán az Úrhoz kiálthatnak, mert a szorultság tehetetlenséget hoz létre, és sanyarúságukból kiszabadítá őket is. Természetesen mi a befejezés ennek a tapasztalatnak, ismét a 15-ös vers, adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért. A hála tehát nem más, mint a szabadítás tapasztalaton átmenő, de már tudatosan az Istennel járó embernek a viszontválasza. Ez a második csoport, itt már a kinyilatkoztatás ismerők krízisét is és megtérését láthatjuk. A harmadik csoport, így kezdődik, 17-es vers, a balgatagok az ő gonoszságuknak útjáért, az ő hamisságukért nyomorgattatnak. Minden étket megutálta lelkük, és a halál kapujához közeledtek. Ez a szakasz volt nekem a legtalányosabb egy darabig, de aztán rájöttem, hogy úgy az ókorban is nyilván voltak életunt emberek, és ahogy haladunk a végfele, ezt mindig jobban értenünk kell, ma még inkább vannak és lesznek ilyen emberek. Ellen White-nak van egy híres kis rövid proféciája, amikor így fogalmaz, hogy a történelem vége fele haladva az emberek el fognak jutni élettapasztalatok, életérzéseik azon szintjéhez, amikor alig megszólíthatók a mennyei üzenettel. A kiégés, a semmi sem érdekel, ókori kifejezése, nézzétek a 18-as verset, minden étket megutálta lelkük, és a halál kapujához közeledtek. Ez a megundorodni, megutálni, megvetni kifejezés a héberben, amikor valaki közönnyel tekint az ételre is, lemondóan tekint dolgokra. Ez a modern életérzés szerintem korunkban ma tömegesen látható, amikor egészen fiatalon emberek már nem akarnak élni, amikor életcél már nem motivál embereket. Nemrégen olvastunk a feleségemmel egy érdekes cikket, hogy nehezen dolgozták fel éltesebb emberek, hogy a gyerekeik, miközben a szülők egyetemeket végeztek, azt mondták, hogy ők nem akarnak tanulni, ők egy képsornál dolgoznak, nem érdekli őket semmi, ők csak úgy vannak. És nem értették az idősebbek, hogy miért nem akarsz előrehaladni, miért? Aztán nincs miért. Figyeljétek meg a kortárs érzések között ezt a lemondó életérzést. Az ókor ismerte ezt a problémát, a zsoltáros ismerte ezt a problémát, és azt mondja, hogy lesznek üdvözülők, akik, és itt a kulcs, az ő gonoszságuk és az ő hamisságuk következtében jutnak el egy ilyen apatikus, egy ilyen lemondó, motiváció szempontjából erősen minuszos állapotban. És az Isten megengedi, hogy egy kudarcig fusson el az élet. Testvérek, vigyázzatok, keresztényként nekünk tudatosítanunk kell, hogy van úgy, nem szabad kényszeres megmentőknek legyünk, hogy valakinek el kell jutni élet felfogása kudarcához, és ez a kudarc először úgy fog neki realizálódni, hogy nem is akar élni. Valóságban lenne életcélra méltó életpályája, de ehhez neki el kell veszíteni azt, ami az ő útja volt, tehát 17-es vers, az ő terve volt, és az ő hamissága volt. A Zsoltán nagyon tapintatosan csak annyit mond, hogy a balgatagok az ő gonoszságuk útjáig jutnak ide. De ezt ki kell egészítenünk, testvérek. Sok dolog látszik jónak a mi szemeink előtt, de a vége. A halálnak útja. Milyen rövid pályások vagyunk, rövid látók vagyunk, hogy néhány métert, néhány kilométert látunk. Isten meg kezdettől a véget látja. Tekintsetek úgy sokszor életpályákra ti is, hogy meg kell rekedjen valakinek az élete, el kell veszítse magát, hogy mondta Jézus, hogy utána akar jönni, tagadja meg magát. El kell veszítse magát, de ezt csak akkor tudja megtenni, ha kudarcba jut az az elképzelés. Akkor itt most megállok, lehet, hogy hallottatok már tőlem ezt a mondatot, engem nagyon melbevágott a 2008-as, 9-es világgazdasági válságkor. Az angol jegybanknak a kabinet főnöke mondta a következő mondatot nyilvánosan: nem hagyhatunk veszni hagyni egy világgazdasági válságot. Nem hagyhatunk veszni hagyni egy világgazdasági válságot. Testvérek, mi síránkozunk a válságokon, rossz segítőként megsiratjuk azokat, akik nem akarják elengedni a saját csődjüket, vagy azt mondjuk, hogy a válság esélye a változásra. A zsoltáros hála éneke azt tanítja, hogy az üdvözültek között sokan lesznek, akik a tulajdon életpálya modelljű kudarca árán kellett, hogy eljussanak oda, hogy és itt a refrénünk 19. vers, hogy az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. Rászoruló lények vagyunk, segítségre szoruló lények vagyunk, ihletre van szükségünk. Mutasd meg nékem a te szabadítás. Éneket imádkoznak a zsoltárosok. Hogyha ennek a szükségét érezzük, akkor az Isten már adhat. Az üres kézbe adhat valamit. De amíg érdemeink vannak, addig ő nem cselekedhet, mert addig mi ártunk neki. Amíg Ábrahám és Sára besegített a megváltás munkájában Istennek, addig csak összehozták a nem ígéret gyermekét, aminek a következménye most is éppen kibontakozó félben van. Testvérek, tekintsünk így a kudarcokra. És akkor a folytatás világos. Kibocsájtá szavát, 20-as vers, és meggyógyítá őket az ő vermeikből. Testvérek, a kinyilatkoztatás, ha helyesen képviseljük, új perspektívát adhat önjelölt életutak után, addig siker után, vagy addig nem tudom miután járó embertársaknak. Okos képviseletére van szüksége a kinyilatkoztatás ismeretnek, ami nem pusztán tanítás, nem pusztán egészség, életmód, üdvösség, hanem mindenkinek van képessége, a képessége szerint egy kibontakozó, szolgáló élete, és ez egy életpálya modellt fogadni, hivatást fogadni embereknek. Ez az a tapasztalat, ami az üdvözültek hála énekében felcsendül, amire még itt a földön rátalálnak. Az Isten kimenti őket vermeikből. Hálásak lesznek, 21. vers, és 22. vers, áldozzanak háladásnak áldozataival, és hirdessék az ő cselekedeteit örvendezéssel. Testvérek, Ellen White azt profétálja, hogy a vég idején nagyon sok jómódú ember, akik életérzésük minden szakaszán átjártak, és nem találtak megelégedést, ugyanúgy kereső emberek, mert nem tudják, hogy miért éljenek. Ez már csak egyre van szükség, Isten éppen okos Isten tiszteletére, aki igazi élettája célokat tud adni embereknek. Hiszünk ebben? A négyes szakasz egy újabb csoportnak az életérzése, egy krízis. A 23-as verse így kezdődik a költői kép. Akik hajókon tengerre szállnak, nagy vizeken kalmárkodnak, azok látták az Úr dolgait, az ő csodáit a mélységben. Szólott ugyanis, és szélvész támasztott, amely felduzzasztotta a habokat. Az égig emelkedtek, a fenékig süllyedtek, lelkük elolvadt az ínségben. Szédültek, tántorodtak, mint a részek, és minden bölcsességüknek eszevész vala. Akik vízi emberek vagytok, vagy voltatok, rögtön meghallottátok az azonosító kifejezést a költői képekben. Minek a leírása van itt nagyon szép, plasztikus módon megtéve a zsoltárban. Hajók, tengerre szállás, szélvész, felduzzadnak a habok, égig emelkednek, fenékig süllyednek, és a lelkük elolvadt, szédültek és tántorogtak. Minek a képe ez, testvérek? Költői eszközök, zsoltárok könyve. A vihar, a tengeri vihar kép. Eszünkbe juthat Pál apostol és a nagy vihara, amikor a szegényeknek tönkre megy a hajójuk, és széttörik a sziklákon. És hát képletesen a tengeri viharba kerülő kalmár, tehát kereskedő, akinek az egész életpályája itt megy most tönkre, szédül tántorog, tehát ez a viharban ez természetes, ugye hánykolódik a hajó, részeg, mint a részek, tehát ugye a matróz a fedélzete nem tud egyenesen menni, minden bölcsességének eszevész vala. Ezt a régies kifejezést én nagyon szeretem, egyszer Jézus tanítványai is kerülnek ilyen helyzetbe, hogy nagyon küzdenek a habokkal, Jézus alszik nagyon fáradtan, és amikor már becsap a tó, becsap a vihar, akkor mit mondanak Jézusnak felköltve? Nem törődsz vele, hogy elveszünk. Miért engedi meg a költői történet szerint a tengeri kereskedelemmel foglalkozó képletes embercsoportnak Isten a vihart? Hogy az elképzelt életpályamodell, hogy megveszem Tíruszban az összes rakományomat, eladom Rómában, vagy a Hispániában, hogy ebből az árésből megélek, hogy ez kudarcot valljon. Miért engedi meg ezt az Isten? Azért, hogy ebben a tengeri viharban az Úrhoz kiáltsanak szorultságukból, és sanyarúságukból kivezeti őket. Azért én jó néhány olyan tapasztalatot hallottam már időseimtől, hogyha hazajövök a fogságból, hogyha megmenekülök itt vagy abban a körülményben, ugye tudnátok, ti is hallottatok ilyen tapasztalatokat. És hála Istennek vannak olyan folytatások is, hogy nem felejtették emberek ezeket a fogadalmakat, hálásak maradtak, nem maradt el a folytatása ennek a nagy élettapasztalatnak. Ez a Zsoltár is így fogalmaz, hogy az lesznek üdvözültek, akiket nehéz, a tengeri vihar egy képetes történet, egy nagy vihar az életükben, egy nehéz körülményt az Isten megállít, 29-es vers, megállít-e a szélvészt, csillap, hogy csillapodjék, csendesednek a habok, örültek, hogy lecsillapodtak, és vezette őket kívánságuk céljához, határához, a kikötőhöz röviden. Vagyis nem csak olyan nyomorúságok vannak az életünkben, amelyeket nem lehet aztán kikerülni, hanem vannak olyanok, amikből úgymond szerencsésen, vagy mi azt mondjuk már, hogy gondviselésszerűen megszabadulunk, az Isten elvezet a célhoz, a kikötőhöz, nem megy tönkre mindenestől a hajó, és akkor már elviszi az áruját, csak hogy a kikötőben már egy másik szemléletű utas érkezik meg, mint aki elindult a rakománya az elején. Az advent történetben van egy ilyen híres szakasz, hogy azt mondja az egyik kereskedő testvér, hogy uram, én mennék, de itt az egész boltom és az üzletem, hát hogyha te engem megszabadítasz, akkor majd én szolgálok neked, és valaki erre megveszi az egész boltot és üzletet. Testvérek, hogyha mi a gondviselés kezeit és utait keressük, akkor van úgy, hogy egy nagy hálatapasztalat után egészen másképp látjuk ugyanazt a kereskedelmet, ugyanazt a szolgáltat, ugyanazt a kalmárságot, amit addig végeztünk, és valaki így érkezik meg a kikötőbe. Jön a 31. vers, a hála, természetes, hogy megmenekült, adjanak hálát az Úrnak, ez egy refrén, és a 32. vers, magasztalják fel őt a népnek gyülekezetében, és dicsérjék őt a vének ülésében. Én ezt a verset használnám ki arra, hogy megkérdezzem tőletek itt Zugligetben is, mikor volt utoljára tapasztalati szombatotok. Magasztalják fel őt a népnek gyülekezetében, és dicsérjék őt a vének ülésében. Mikor mondtátok el egymásnak utoljára, amiért hálásak vagytok, és amiben az Isten titeket megsegített? Ezt tudatosan gyakoroljuk, testvérek, nagyon tudatosan gyakoroljuk, mert nekünk van szükségünk legelőször, hogy elmondjuk, amit átéltünk, és a többieknek is szüksége van arra, hogy együtt hálát adjunk azért, ami egy valós isteni tapasztalat, és együttesen keresse mindenki azt, amit az Isten elkészít. Az üdvözültek hálóéneke utólag hálás azért, hogy átment a nyomorúságon, mert utólag azt mondja, hogy áldásomra volt a keserűség. De sokszor ez közben azért nehézkesebb. Én nagyon javaslom, hogy gondoljuk végig a múltunkat is ilyen szempontból. Ha haragudtok még épületekért, 2015-re gondolok, vagy még kényesebbek, ki tudjuk még mondani, hogy javunkra van? Hogy egy vihar, egy társadalmi körülmény, törvényváltozások, alkotmányváltozások, sorolhatok sok mindent, javunkra van? Ki tudjuk mondani? Lehet, hogy nem, de akkor keressük. Egy vihart az Isten azért indít el, vagy enged meg, hogy végül az a hajós, amikor befut a kikötőbe, megváltozott szívvel, hálás szívvel tudja kiértékelni a múltját, és mondja el ezt a népnek gyülekezetében és a vének ülésén. Itt a negyedik csoport végén odaírhatjátok, hogy a 33-as verstől a 41-esig egy felsorolás következik, én ezt a szót írtam ide, hogy stb. A Zsoltár attól rendkívüli, Mert hívó szavak sokaságát mondja, hogy az üdvözülteknek még hányféle hála éneke lesz a mennyben, hányféle helyről, bajból, körülményből szabadulnak meg, történik meg ez a gondolkozásmódváltozás, ez a Zsoltárnak a tengelye, a metanoia. És itt vannak a hívó szavak. 33. Folyó vizeket tett pusztává, vízforrásokat szárazzá. Tehát termőhelyváltozások. Gyümölcs termőföldet meddővé rajta lakó népnek gonossága miatt. Pusztaságot tett állótavakká, kiaszolt földet vízforrásokká. Van úgy, hogy épp a jólét teremt lehetőséget arra, hogy valaki hálás legyen. Gondoltunk erre? Mezőket vetettek be, szőlőket plantáltak, 37-es vers, hogy hasznos gyümölcsöt szerezzenek, és megáldá őket, és igen megszaporodtak, és barmaikat sem kevesbítette meg. A jólét is hálára adhat okot bárkinek. A jólétben is gondolhatja azt, hogy ő miért kapta ezt a lehetőséget, és ennek következtében ő valamilyen célra fordítja. Sose tudom elfelejteni Henry Drummondot, azt a bankárt, aki a nagy advent ébredések idején rádöbbent arra, hogy ő azért kapta a lehetőségét, hogy ő tanítasson, képezzen, segítsen misszionárisokat, és az ő nagy birtokán Angliában megszervezte ezeket a továbbképző konferenciákat. Testvérek, nekünk nem kell aggódni, hogy a mi forrásaink kevesek, hogy mi nem tudunk segíteni az éhező testvéreinknek keleten, majd fogják adni azok, akiknek van. Egy feltételünk van, legyünk hitelesek. Csak ennyi a feltétel. És akkor az Isten hoz olyanokat, akik rádöbbennek, hogy azért kaptak vagyon, mert nem tudnak vele mit kezdeni. Mindent végigcsináltak, de üres a lelkük, nincs céljuk. Ti hisztek ebben? Mi nagyon sokszor még úgy vagyunk, hogy testvérek, keveset tudunk adni, mert nekünk kevés van. Hát hála Istennek, hogy kevés van, mert legalább rászorulóknak érezzük magunkat. Aztán, nem csak jólét ad az Isten sokszor egy körülményeket, hanem azt is, 39-es verstől, megkevesbedtek és meggörnyedtek ínség, nyomorúság, keserűség miatt. Gyalázatot zúdított a fejedelmekre, bújdostatta őket út nélkül való kietlenben, de felemelte a nyomorultat az ínségből, és hasonlóval tette a nemzetségeket a nyúnyájhoz. Tehát a körülményeknek a sokaságát írja le, hogy kinek milyen nehézség kellett az életében, hogy az Úrhoz forduljon. Ez a fejedelmek kapcsán nekem asszociál az emlékezetem Nabukodonozorra, aki megjárta a hullámvasutat, fönn is volt, lent is volt, és aztán az Úrhoz fordult. És itt a 41-es versnél véget ér a satöbbi, a sok-sok körülmény, akik, amelyek mind-mind megváltoztathatnak embereket, és jön az összegzés. Látják ezt az igazak, és örvendeznek. Minden gonoszság megtartóztatja az ő száját. Testvérek, tekintsünk úgy a körülményekre, mint az Isten kezében nevelő vagy figyelmeztető eszközökre. Hogy kezdődik Jelenések könyve? Hogy jár kell a gyertyatartó között a gondviselő, és hogyha szükségesnek látja, akkor mit csinál a gyertyatartóval? Megrázza, megmozgatja. Hogy szól a mi híres üzenetünk, akiket szeretek? Megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Látják ezt az igazak és örvendeznek. Testvérek, tudatosan keressük a válságokban, a válságok között azt az elemet, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Együtt munkálkodik valami jóra. Hogy az elhívottat megigazítsa, megigazítottat megdicsőítse, hogy ez a folyamat kibontakozzon. Ebben kell növekednünk. Ha erre koncentrálunk a válságok között, akkor nem fogunk a válságokban félni. Testvérek, a válságoknak célja van. Azt mondta most a határon egy hete nekem a vámos nő, biztos át akarnak menni? Mert félt. És ez nem lehet felróni, ez természetes. De ha tudjuk, hogy a válságoknak célja van, akkor a tulajdon félelmeinktől meg fogunk szabadulni. Látják ezt az igazak és örvendeznek, és minden gonoszság megtartóztatja az ő száját. Aki bölcs, eszébe veszi ezeket, és meggondolja az Úr kegyelmességét. Na, itt már a mi adventista fülünk rögtön hallja a kiegészítő Biblia verset. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ez az Úr kegyelmessége tehát nem úgy értelmezendő, mint ahogy a Biblia kritika szokta mondani, hogy örökkéval az ő kegyelme, az Isten csak jó, csak szerető lény, és végül mindenki üdvözül. nem így értelmezendő, mert az Isten olyan lény, olyan jó lény, aki teremtményeinek egy részének megengedi azt, hogy bár megtesz érte mindent, de ők makacsul ellenkezzenek. Mindegy, hogy kinyilatkoztatás ismerők fognak ellenkezni, vagy kinyilatkoztatás nem ismerők fognak ellenkezni, egyaránt eljutunk oda, hogy a bölcs eszébe veszi ezeket, meggondolja az Úr kegyelmességét, hálákat ad az ő kegyelméért és a csoda dolgaiért, tehát megváltozik, és lesznek, akik ezt bár eszükbe veszik, és végül a hangos kiáltás is a késő eső révén hatalommal szólítatnak meg, de akkor is elutasítják. Ez tehát a mi emberi történelmünknek a következő szakasza, ami egyre hullámvasutasabb, hogy ezt a kifejezést használtam, egyre zötyögősebb, de ebben nem félemnek a lelkét adta nekünk az Isten. Ebben ne csak azt lássuk, ez egy rossz adventista hagyományunk, Oszi bácsi testvéret szokta mondani, hogy az ágy alatt kötött ki a proféciákról való beszélgetéskor gyermekkorában. Mert nekünk ezzel nem rémizgetni kell egymás testvérek, hanem meglátni, hogy a válságok segítségével az Isten milyen változást szeretne elérni. Ha ezt a szempontot értjük, akkor meg fogjuk látni azokat, akik a szemünk láttára térnek meg. Ebben részünk lesz ebben a munkában. Így lehetünk hálások, testvérek, mindezért, mert a változás az hálával jár. Visszatekintve nem szégyeljük, ami rossz volt, Pál apostol sem szégyelte. És ez lesz a tapasztalati bázisunk, amely hiteles lesz egymás előtt, a kinyilatkoztatás nem ismerők előtt is. Azt mondta nem régen egy pár hete egy kiskörösi testvérünk, aki még 6-8 éve az éjszaka életben kidobó ember volt, én nem gondoltam volna magamról, hogy hárfazenét fogok hallgatni néhány év múlva. Maga is meglepődött saját magán. Testvérek, a megváltási terv formálódó embereket hoz létre, és ha mi ezt a láthatatlan munkát látjuk, akkor bírjuk ki félelem nélkül a mi látható világunkat. Én kívánom nektek, hogy adventváróként mi profécia hívők is vagyunk. Ne a félelemnek evangéliumát huhogjuk a testvéreinknek. Ne rémizgessünk az eseményekkel. Az események arra valók, hogy abban egy munkálkodó és változást létrehozni szerető Istent mutassunk be. Mutassunk be és mutassunk meg. És ha ez megtörténik, akkor bőséges, sokszoros tevékenységünk kapunk, részünk lesz ebben a munkában, szolgatársak lehetünk az Istennek ebben a munkájában. Ráadásképpen pedig ezt a mennyei hálaéneket mi is elmondhatjuk majd. A Jó Istenet besegítsen bennünket, ámen. Mennyei Atyánk, köszönjük a Te megváltási terved kinyilatkoztatását. Köszönjük azt a szempontot, hogy minél inkább előre haladunk a végfele. Ez az örök időknek előtte elrejtett terv, amely elkezdett kibontakozni a próféták által, Jézus szavain keresztül, az apostolokon keresztül, a mi korunkban különösen megértették el váljon. Segíts bennünket, hogy olyan néppé váljunk, akik egyre jobban megértik a nem látható világ törvényeit, a mennyei lények munkáját, és azt a munkát, amelyet Te a mennyben végzel azért, hogy itt a Földön emberek változzanak. Köszönjük, hogy az üdvözültek hálaéneke, az nem egy olyan butakórus, amely azonos szavakat együtt mondogat, hanem meg annyi hálaének, annak a tudatában, hogy ki honnan jött, milyen áron és milyen úton változott meg. Kérünk, Istenünk, segíts bennünket, hogy értsük a változás törvényszerűségét. Értsük, hogy a Te kezedben a válság is eszköz, a nehézségek is egy lehetőség. Segíts bennünket, hogy ne a félelemnek a lelkével éljük ebben az űrzavaros világban az életünket. Ments meg bennünket attól, hogy miközben körülöttünk olyan sok hamis prófétai szólam hallatszik, mi egyenesen és alázattal tudjunk hinni és képviselni egy olyan üzenetet, amely hisz abban, hogy az ember megváltozhat, hogy a gondolkozásmód új célokat és új reményt kaphat, és együtt munkálkodhat veled a láthatatlanul most is munkálkodó Istennel. Segíts bennünket, Istenünk, hogy ebben fejlődjünk és növekedjünk. Segíts, hogy tapasztalatainkat megoszhassuk egymással újból és újból. És átéljük azt, hogy Te előre elkészítettél jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Hogy Te elkészítettél körülményeket, amelyek ha nehezek is, de javunkra vannak. Köszönjük, hogy ezáltal megmentesz bennünket haragunktól, a perpatvaroktól, hogy mi elégtételt vegyünk embertársainkon és össze-vissza keringő testvéreinken. És ehelyett nekidőlve célegyenest a te harcaiddal és a te küzdelmeddel foglalkozhatunk, amely a változás és a megigazulás, a megszentelődés és a megdicsőlés útja. Segíts ezen előre haladnunk, kérünk, egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy végül ezt a hálaéneket együttesen is énekelhessük veled a mennyben. Amen.